Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Putyin elnök a minap külföldi politológus, hogy ez ugyanaz az összejövetel volt,
az, igen, amire már
beszélt.
Igen.
Azt mondta, hogy nem lehet Oroszországra úgy nyomást gyakorolni, hogy konkrét problémák megoldása helyett a demokráciáról szóló fejtegetésekkel bírálják. És na, azt mondta ezt már ön, hogy Oroszország lehet, hogy egy arányát téveszte, de megerősödött önbizalommal néz a világra. Van-e Oroszországnak külpolitikai doktrinája?
Hát hivatalosan van, csak hát a való világ vagy a pergő világ azért ezt jelentős mértékben módosítja, és hangsúlyokat ide-oda taszigál ebben a doktrinában. Én fordulópontnak érzékelem kétségtelenül az idén február elején Münchenben elmondott Putyin beszédet. Emlékezetes ez a beszéd, amikor ezen a immár a 2000-es években nagy tekintélyre szertett biztonságpolitikai találkozó, egyébként évtizedek óta tartják, de hogy ennyire nagy tekintélye lett, annak abban jelentős szerepet játszik épp Oroszország, még pedig a putyini Oroszország. Putyinnal kezdődött, hogy magas beosztású delegáció vezetők jelentek meg Moszkvából. Jellemző egyébként, és érzelmileg szerintem indokolja is, hogy Putyin utolsó alkalommal, amikor még elnökként elmehetett, arra vállalkozott, hogy elment Münchenben, az a tény, hogy amikor 2001-ben Szergej Ivanov, az akkori nemzetbiztonsági tanács, orosz nemzetbiztonsági tanács vezetője ott volt, akkor egy nagyon érdekes incidensre került sor. Előtte szólalt fel Rumsfeld, amerikai védelmi miniszter. 2001 elején, január végén iktatták be az új Bush adminisztrációt, talán két héttel telt, ez február elején szokott lenni mindig Münchenben a találkozó. Rumsfeld elmondta a beszédét, tudta, hogy utána az orosz nemzetbiztonsági tanács vezetője, Putyin közeli munkatársa fog felszólalni, és tüntetőleg elhagyta a termet. Tehát érzelmileg szerintem én még ezt is érzékelem ebben a kemény szövegben, amit február elején most idén elmondott Putyin, hogy fiúk, 99-2000-2001-ben volt egy Oroszország, ugye a 98-as default államcsőd, abszolút mélyponton vagyunk minden tekintetben. Hát nézzétek meg Oroszországot, hogy mi vélet 2007-ben. Ezzel az Oroszországgal immár nem lehet úgy beszélni, mint korábban. Ezt az Oroszországot partnernek kell tekinteni. Mi készek vagyunk bizonyos ügyekben együttműködni. Mi látjuk, hogy van néhány olyan stratégiai feladvány, probléma, amelyek ilyen Irán, ilyen Koszovó kérdése, ilyen a koreai nukleáris program. Ezekben az érdekek nagyon közel vannak. Ha ti bizonyos tekintetben visszaléptek, nem akartok színes forradalmat, nem akartok demokráciából edukálni bennünket, akkor mi hajlandóak vagyunk működni. Ha nem, akkor mi is tudunk stratégiailag érzékeny és kellemetlen lépéseket tenni. És ezt időről időre meg is teszik. Szerintem a történet a következő években arról szól, hogy a felek inkább keresik-e az együttműködés lehetőségét ott, ahol vannak stratégiai problémák. Felejtik a stratégiai szövetséges retorikát, amivel ámították a világot, mert erről szó sincs. Nagyon sok érdek divergál, más fele tart, de van 2-3-4 olyan probléma, ahol ezek az érdekek párhuzamosak, egymáshoz simíthatók. Ha itt együttműködnének, én azt gondolom, hogy van annyi józanság az orosz elitben, hogyha bizonyos kompenzációt kap, kész együttműködni. Kérdés, hogy ez kialakul-e a következő években.
Mely térség Amerika, az Európai Unió, Európai Unión belül kik, mely államok számítanak Oroszország megegyezésre inkább alkalmas partnereinek?
Itt érdekes változás alakult ki. Putyin kezdetben, amikor az első ciklusán elején belép, akkor pontosan érzékeli, hogy stratégiában olyan veszteségeket szenvedett el a 90-es években Oroszország, hogy exkluzív játékos csak az európai színpadon lehet. Tehát akkor európai fordulatot hajt végre, és nem is az Európai Unió, mint entitás, mint egység felé fordul, hanem annak a 3-4 kulcshatalomnak a jó indulatát kereste, tehát a brittekét, franciáikét, olaszokét és németekét. És nagyon gyorsan előbb a németek, később sajátos okok miatt a Berlusconi sajátos európai pozíció miatt az olaszokkal, és aztán a franciákkal is, tehát a 4-ből 3-mal nagyon jó kapcsolatot alakított ki az első ciklusa idején. Ez bizonyos területen prolongálódik, tehát mint Schröder, mint Berlusconi esetén, de hát itt mind a 3 ponton váltás következett be, új szereplők léptek be. szemben. Ugye Merkel lépett be, Schröderrel szemben messze nem olyan együttműködő, de elég racionális politikát folytat Oroszország, tehát pragmatikus politikát folytat. Chirac helyén ugye a közelmúltban belépett Sarkozy. Itt is van egy érdekes dolog, amire talán érdemes odafigyelni, hogy amikor Németországban tartották a legutolsó csúcsot, akkor került sor a személyes találkozóra Putyin és Sarkozy között. És nagyon sok jel arra utalt, hogy ez a személyes találkozó nagyon jól sikerült. És ennek egyébként a franciák nagyon gyorsan leszedhetik az első gyümölcsét is, mert néhány héttel a találkozó után a Stockmann, ez a Barents-tengeren található nagy gázlelőhely, egyébként a bizonyított azeri lelőhelyeknek háromszorosát birtokolja, vagy feltételezik ennek a Stockmann jelölet, bevonják a Totalt, a Gazprom 25%-os részesedésre a Totalt vonja be, amihez azt kell hozzátenni, hogy a franciáknak az orosz gázüzletben komoly, jelentős szerepük mindez ideig nem volt. Tehát ez egy érdekes dolog volt. Ehhez képest egy újabb fordulat, hogy 2-3 héttel ezelőtt a diplomaták előtt, amikor a Sarkozy elmondja mondjuk a szűzbeszédét, hogy mit gondol külpolitikáról, akkor például odamond Moszkvának, hogy talán az a durvaság, amely energia, illetve bizonyos külpolitikai lépéseiben kifejeződik, jó lenne, hogyha tompulna.
Most a francia külügyminiszter meg már azt mondta, hogy elismeri Oroszország energetikai igényeit, de szeretné, ha ez más államok ellátását nem veszélyeztetné.
Pontosan, tehát van egy ilyen, és még a Sarkozyhez visszatérve, miközben azt mondta, hogy jó lenne, hogyha nem lennének olyan durvák, egyetlen mondatot nem engedett meg az orosz bevírálatának. Tehát láthatóan itt bizonyos szereplők, akik beléptek az európai térfélre új szereplőként, ők is próbálnak nyilván próbálják magukat pozícionálni. Az biztos, hogy Oroszország számára ebből a négy kulcs európai hatalomból minél több a kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása az érdek. Ez egészen nyilvánvaló. És nyilvánvalóan érdek lenne az Egyesült Államokkal is, de láthatóan itt nagyon sok ütközés van a rakétavédelemtől kezdődően, az iráni nukleáris program megítélésén, a színes forradalmak, igazán azt hiszem a konfliktust és a bizalmatlanságot a színes forradalmak indítják el Moszkva és Washington között. Ha itt valamiféle változás következnek be, lehet, hogy kölcsönösen nagyobb esély lenne a stratégiai súlyú problémák közös kezelésére.
Ez volt eddig Oroszország európai helyzete. Milyen jelek mutatják, vagy fogják majd megmutatni, ha Oroszország világpolitikai szempontból is fajsúlyos szereplő lesz?
Hát, ugye, itt a nagy dilemma, hogyha egy ilyen konfrontatív, tehát a nyugat alatt mind Európát, mind pedig az Egyesült Államokat értve, és Oroszország egy ilyen konfrontatív ciklusba tartósan bele süllyed, az ugye Oroszországot óhatatlanul Kína felé fogja nyomni, mint ahogy bizonyos tendenciáiban nyomja is. Csak már középtávon és Oroszország számára Kína inkább kihívás és probléma, semmint tartós szövetséges. Kár lenne ezt a helyzetet félreérteni, és belekényszeríteni Oroszországot abba, hogy végül is odaforduljon Kína felé. Európának, az atlanti világnak egy olyan Oroszország, lehet, hogy nem kifogástalan demokrácia, de józan és együtt működő néhány nemzetközi ügyben, és nem konfliktus szító, és nem veszélyforrás, és Kínának nem ad át bizonyos képességeket, tudásokat, energiát, azt szerintem mindenképpen előnyösebb lenne. Szerintem ez a következő 2-3 évtized stratégiai kérdése, hogy ebben az ügyben Európa és az atlanti világ józan stratégiát tud-e kialakítani.
Képes lehet Oroszország a kínai létező vagy feltételezett csábításnak ellenállni? Óriási piac, óriási fejlődési potenciál, egy fantasztikusan strikt módon irányított állam, ami gondolom Putyinnak még akár szimpatikus.
Bizonyos tekintetben szimpatikus, csak itt vannak problémák. Ugye az egyik probléma, hogy az orosz népes 4/5 az európai területen él. Az Ural mögötti területek gyakorlatilag lakatlanok. Ez is problémát jelent Kínával szemben, amely nem csak gazdasági demográfiai expanzióban is van. Az orosz ipar teljesítménye az gyakorlatilag Távol-Keleten abszolút jelentéktelen. Egyetlen dolog van a térségben, az energia. Elvileg energiát exportálhatna, például gázt. 2006-ban egy szándéknyilatkozatot alá is írtak Moszkvában, ami 2011-től mint egy 70-80 milliárd köbméter évi gázszállítást irányoz elő, két, egy keleti, meg egy nyugati vezetéken Kína felé. Csak hogy Kína kőkeményen tárgyal. Még az európai piacokon Oroszország 250-300 dollár 1000 köbméteres áron simán értékesíti a gázt, és megvannak a vezetékek, addig a kínaiak 150 dollárt akarnak legfeljebb érte adni. És sokáig nem tudtam, hogy mitől ilyen kőkemények a kínaiak. Hát két dologtól kőkemények. Az egyik, hogy Kína energia mérlegében a gáz aránya 0,5%-os. 72% szénnel fűtenek, ettől fognak megfulladni egyébként Pekingben. A másik ilyen potenciális felvevő Japán lehetne, ott 1,5-2%-os a gázaránya. Tehát a két nagy gazdaság, van egy harmadik India, de az oly messze van, rá kell nézni a térképbe, hogy nem lehet oda szállítani. Tehát az a félelme Európának, hogy elfordítja energiaszállításait, leginkább a gázszállításait Európától, szerintem túlméretezett. Nem tudja elfordítani, mert Kína akkor inkább vesz Türkmenisztántól, inkább vesz Kazaksztántól olcsóbban, semmint Oroszországtól. Az oroszoknak miért érne meg fele akkora áron egy még ki nem épített infrastruktúra világában, közegében értékesíteni Kína felé? Nincs az a politikai ok, ami miatt ez bekövetkeznék. Úgyhogy szerintem ilyen értelemben Európa mindenféle hiszti nélkül tekinthet erre a problémára.
Ez bírózottam. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.